Szerintem az egyik kulcs ebben a dologban az a elektromos bicaj lehet, amiről szintén fogunk a későbbi műsorokban részletesebben is beszélni, de azért szerintem abban megállapodhatunk, hogy az elektromos bicaj azért az izzadásmentesre tudja varázsolni a bicajos közlekedést.
Abszolút, de a sima bringa is, tehát pont szóba került, nem is tudom már így a napokban, hogy ha összehasonlítom például a gyaloglást és a bringázást, akkor az én ritmusom úgy működik, hogy egy laza, könnyed bringázás az sokkal kevésbé emeli a pulzusomat, mint mondjuk egy erőltetett gyaloglás.
Ezt azért jó, hogy elmesélted, és kimérted ráadásul konkrétan ezek szerint pulzusmérő eszközzel.
De hogy mértem ki?
Érzésből tudod.
Persze. Hát figyelj, azt tudod, hogy ismerjük mostanában már a hónapon áttartó 38 fokos meleget nyáron, hogyha kimész az utcára, és mondjuk a belvárosi aszfalton napsütéses részeken, azért megizzadsz egy komoly séta közben. Na most, ha bringán egy olyan sebességet választok, ami nekem nem emeli a pulzust, meg nem, tehát abszolút nem fárasztó, akkor a menetszéllel, mindennel együtt biztos, hogy cseppmentesen meg tudok érkezni valahová, ha akarok.
Én ilyen statisztikákat olvastam, hogy egy normális edzettségű, fittségű felnőtt ember számára olyan 15-17 km per óra között van az a sebességhatár, ami alatt, meg ami körül a bicajozás síkúton szél nélkül körülbelül ugyanakkora erőfeszítés, mint egy tempósabb gyaloglás.
Szerintem ez reális is. Egyébként, tehát ez egyénfüggő, meg nyilván edzettségfüggő, de mondok még hátrányát a bringázásnak.
Igen, ezt akartam mondani, hogy kezdünk megint visszakanyarodni az előnyök irányába, tehát itt csalunk, de nekem még bizonyítani kell,
annyi előnyről fogunk beszélni, hogy most itt fölírtad ezt a bringázás hátrányai dolgot, így a vázlatba, használjuk ki az alkalmat, hogy menjünk végig első adásban a bringázás hátrányain. Tehát szerintem a sportvonalon is tud hátránya lenni a bringázásnak, és tehát fiziológiailag, ha valaki csak bringázik, és mondjuk tehát a rekreációs sporttevékenységének a nagy döntő hányadát a bringázás teszi ki.
Ez vagyok én.
Ez vagy te. Akkor neked valószínű, hogy olyan módon terhelődnek bizonyos izomcsoportjaid, és tehát az egész tested, hogy az nem biztos, hogy jó irányba megy. Tehát a bringázás az nagyon sok esetben inkább terhel, mint fejleszt. Nyilván fejleszti a keringésedet, de mondjuk nem fejleszt izomzatilag. És a bringázáshoz viszont szükség van, mondjuk tehát a méhát, törzsizmokra, alhasi, egyébként felső, ne gondolja senki, hogy csak a láb, felső testen ugyanígy karból mindenhol dolgozunk. Azzal a nagy különbséggel más sporthoz képest, tehát például egy futó mozgáshoz, vagy egy úszó mozgáshoz képest, hogy azokat az izomcsoportokat, amiket terhelsz vele, azokat nem fejleszted. Tehát amikor statikusan ugye tartanod kell magadat egy pozícióban, azzal te nem fejlesztesz semmit, viszont terheled magad folyamatosan. Tehát ha valaki sokat bringázik, akkor igenis foglalkoznia kell azzal, hogy olyan típusú erőfejlesztést, vagy hétköznapi mozgásokat, tehát most gondolok itt a legegyszerűbb a futásra, a kocogásra, azért kell csinálni, hogy egyszer csak ne jöjjön egy olyan pont, amikor azt veszed észre, hogy fú, valami sérülés, vagy valami gond van.
Vannak-e olyan bringások, akik szeretnek futni?
Hát például én. Gyengébb tempóban szoktam kocogni, vagy futni, de én szeretek. Tehát a bringázáshoz ugye be kell öltözni, rá kell készülni, elő kell venni a bringát, meg kell nézni, hogy működik-e minden, tehát egy minimális csekkre szükség van, tehát előtte, utána is eltelik egy kis idő. Ugye butaság kimenni sportszerűen, 20 perce fél órára bringázni, mert tehát az semmi, viszont ha kimész egy 20 perce fél órára kocogni, futni...
Kezdünk megint a hátrányok fele kanyarodni, igen.
Hát még hátrányokról beszélünk. Egy 20 perc fél óra kocogás, futás az egy teljes értékű sporttevékenység tud lenni. Szemben a bringázással, ami ha elmész fél órát bringázni, nyilván nem egy versenyző tempójában, azzal kb. Annyit érsz el, hogy megéhezel, de nem égettél el semmit.
Lekerekítve a hátrányokat, meg azt, hogy mit is szeretnénk a műsorral, mit fogunk a bicajosoknak kínálni ebben a műsorban, a Trend FM új műsorában, a pedálban. Én azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy kb. Azokat a praktikákat, történeteket, tanácsokat, amivel a bicajozásuk élvezetesebb és biztonságosabb lesz. Akik nem bicajoznak, nekik mit tudunk ígérni ezzel a műsorral? Mi az, ami miatt ők fogják hallgatni a pedált?
Megint eszembe jut egy téma. A második adásunkban ugye ezen különben Károly lesz a vendégünk, a Tour de Hongrie főszervezője, és vele beszéltünk egy olyan téma ötletről, hogy hogyan nézd a Tour de Hongriet. Tehát sportkedvelőként, ugyanúgy kvázi futballszurkolóként, sose focizunk, de nézd, követjük a Bajnokok Ligáját. És nagyon sokan nem tudják, hogy kell nézni egy kerékpárversenyt, hogy ez csapatsport, és mennyi finomság van, ami zajlik, miközben azt látják, hogy egy nagy mezőny gurul látszólag unalmas módon A-ból B-be. Na most erről fogunk például beszélgetni, hogy mit érdemes figyelni, milyen finomságok vannak, mik a szabályai ennek a sportnak. Tehát azok is, akik követik mondjuk a nagy körversenyeket, szerezhetnek hasznos információkat.
Én egy dolgot gondoltam még, ami igazán érdekes lehet nem bicajosoknak a sporton és a sportolókon kívül, azok a belépési pontok, meg azok az alkalmak, ahogyan érdemes, meg praktikusan el lehet kezdeni ismerkedni a kerékpározással. A legcsaládbarátabb, legkezdőbarátabb túraútvonalakról is fogunk beszélni. A kerékpárválasztás is egy izgalmas téma lehet majd számukra.
Hát és amiről a legelején beszéltünk, ugye a gyerekeknek a bringára szoktatása, ami ugye a legelején szóba került a kultúra, Magyarországon így kultúra, nem kultúra, de mondom, én a saját környezetemben azt látom, hogy azért a kisgyerekeket azok a szülők is, akik egyébként nem bringáznak, próbálnak mindent megtenni azért, hogy rászoktassák a bringázásra őket, mert szintén pozitív, hogy a játszótéren, az oviban, az iskolában menő már a bringa, tehát sokkal többen járnak bringával, megtelnek az iskolában, az oviban a parkolók, és ebben nagyon hasznos tanácsokat tudunk adni szerintem azoknak, akik egyébként nem bringás szülők, hogy hogyan érdemes ezt felépíteni, és milyen kornak megfelelően milyen bringát, milyen távokat, milyen játékokat érdemes kitalálni a gyerekeknek. Például, hogy a futásra visszautaljak, mi a kislányommal, amikor elkezdett bringázni, akkor egy hosszú időn keresztül úgy közlekedtünk, hogy én futottam mellette. Mert ugye, hogyha bringázol mellette, akkor neked is kezelni kell egy nagy eszközt, és nem tudsz olyan közvetlenül segíteni neki, hogyha futsz mellette, mondjuk egy 3-4-5 éves gyerek még nem tud olyan gyorsan bringázni, bírod a tempóját, te is edzesz egy kicsit közben, és közben nagyon-nagyon közelről tudod a kis, akár mozgatni így a vállát, nagyon közvetlenül lehet velük kommunikálni.
Ezt aláírom, szerintem
nagyon sokan nem tudják, hogy kisgyerekkel jobb futva elmenni bringázni, mint bringával.
Ez nálunk is pont ugyanígy történt. Még egy harmadik téma és célközönség van, akiket eddig csak így emlegettünk, de egy kicsikét ilyen forrókása jellegű, ez pedig a többi közlekedő, illetve a közös közlekedés témája. Nagykép szinten ebben mire számíthatnak tőlünk a hallgatók?
Fú, hát ebben a témában én kicsit borulátó vagyok. Azt talán kijelenthetjük, hogy elindult az a folyamat, hogy egyre kultúráltabbak az emberek az utakon, Magyarországon, Budapesten.
A helyzet, amióta én városban közlekedek, egyre jobb, az biztos, hogy az elmúlt 5 évben rám autósként többször dudált másik autós, mint amikor bicajon ültem. Szerintem szépen alakul az, hogy mindenféle közlekedési eszközzel, mindenféle közlekedési eszközt el tudunk fogadni, meg elkezdünk számítani arra, hogy nem csak egy másik autó bukkanhat elő egy kereszteződésben, vagy egy sávváltáskor, hanem egy robogó, egy bicaj, vagy akár egy roller is. Az biztos, hogy szerintem elég sokat fogunk tudni tenni azért, hogy aki óvatos, aki még fél, az egy kicsit kevesebb félelemmel vágjon bele a két keréken zajló városi közlekedésbe.
Egyébként a félelem meg az ijegység a kulcsit, tehát amivel ugye károkat okozunk egymásnak. Amikor egy bringás így eléd vág, cikázik, stb. Tehát tudom, arányaiban több olyan bringás van, aki egy ilyen minimális félelmet vagy zavart kelt benned azzal, ahogyan közlekedik. Viszont tehát ami a nagy különbség, hogy ő ezzel nem nagyon veszélyeztett téged az autóban. És ha mondjuk 100-ból van 8 ilyen bringás, most mondok egy számot, aki így közlekedik, annak nem lesz maradandó nyoma. Viszont ha 100-ból egy autós, azzal a szerencsétlen bringásnak ugye veszélyezteti az életét, és ezért ezt sokkal jobban megjegyezzük. Tehát én sose szoktam így köveket dobálni az autósokra, meg azért tehát nem is nagyon szeretem ezeket a szembenállásos témákat.
Meg nagyon drága a fényezést kifizetni.
Nagyon... Igen, de mondom, tehát arányaiban, ha nézzük pusztán az, hogy ki milyen stílusban közlekedik, akkor szerintem
nem... Ez nem közlekedési eszközfüggő.
Lehet itt így csülni, csavarni, de azért olyan autóssal nem találkozok, aki a saját sávomban mondjuk elkezd velem szembe közlekedni, bringással találkozok ilyennel. És millió ilyen példát lehet mondani. Tehát személy szerint én nagyon sokszor sokkal nagyobb biztonságban érzem magam egy iszonyú forgalmas úton, mert tudom azt, hogy valamiféle normát elvárhatok azokkal, akik jogosítvánnyal közlekednek az úton, viszont tudom azt, és ténylegesen jobban félek azoktól a szeleburdi bringásoktól, akinek fogalma sincs, meg semmilyen közlekedési kultúrával nem rendelkezik.
Erre is vissza fogunk térni, főleg akkor, amikor arról beszélünk, hogy miért ne választa senki se a járdát, és miért sokkal jobb autók között menni, mint akár a járdán, vagy olyan hasonló felületeken, ahol kiszámíthatatlanabb közlekedők vannak. Végéhez érünk az első beköszönő műsorunknak. Egy gondolat, téma volt még, amit ígértünk, hogy egy picikét abba is belekapunk, ahogy egy ízelítőt adtunk arról, hogy mennyi mindenről szólhat majd, és fog szólni majd a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora. Ez pedig a kerékpáros kultúra kérdése, és ezzel kapcsolatban engem ért egy elég érdekes élmény ma. A Grafitember, Merényi Dániel, aki többek között egy kerékpárváz alkotó mester mutatott a Facebookon újra osztott egy acél vázkészítő műhelynek a posztját, amiben egy 6,5 kilós acélvázas bicajt mutattak be, és ott az volt a brit gyártónak a szövege, hogy azoknak készült ez a bicaj, semmi elektronika, az alsó csőn, a váz alsó csövén ilyen karos váltók, tehát semmi integrált váltókar, nagyon-nagyon régi stílusú, régi módi bicaj, ami most készült, hogy ez azoknak készült, akiknek a kerékpáros kultúrája azon a szinten van, hogy ezt tudják értékelni. És ez egy ilyen érdekes gondolat, hogy akkor ez a kerékpáros kultúra, amikor elkezded a kerékpáriparnak ezt az egy pár ipari műremekét, meg klasszikus megoldását, meg a legszebb vasakat értékelni?
Szerintem ez csak szenvedély. Tehát most mondhatnám, hogy nekem is figyel otthon 80-as évek elején a gyönyörű állapotú Saronni Colnago, Super Recorddal, Olympic Master, és benne vagyunk ezekben a dolgokban, de nem. Tehát kerékpáros kultúra az így az emberek egymáshoz képest viszonyulása, és a bringázáshoz való viszonyulása, és ez szerintem nemzetekre jellemző, és egyébként szerencsére változó és folyamatosan változó dolog, ami vagy pozitív előjelű, vagy negatív. Most megint ne menjünk el Ázsiába, de mondjuk
ami
Kínába, Indiába.
Mekkora lehet a szenvedély bennünk a kerékpározás iránt? Ez a kerékpáros kultúra?
Nem feltétlenül. Nyilván a szenvedély az már egy következő szint, tehát hogyha megnézzük, hogy mondjuk az olaszok hogy várják a Giro d'Italiát, milyen jó lenne, hogyha mi egész ország testületileg így várna a magyar körversenyt, amiben egyébként nagyon nagy előrelépések történtek, pont a Giro nagy rajtjának is köszönhetően. De ebből is látszik, hogy ha vannak emberek, akik tesznek ennek érdekében, megtörténnek olyan események, megtörténnek olyan újítások, épül olyan infrastruktúra, akkor ez magától kialakul. Tehát ez biztos, hogy mivel bringázni nagyon jó, hogyha erre rákapnak egyre többen. Beszéltünk ugye arról, hogy a gyerekek körében most nagy divat, és tényleg mindenki találkozik ezzel, szerintem a Budapesten, Magyarországon gyerekként. Akkor ez fog előre menni, csak nem feltétlenül, tehát ezt nem lehet egyik napról a másikra válni.
Az lesz a szint, amikor már tényleg mindenki rendesen össze tudja passzoltani a cipő, a zokni és a messzínét.
A amikor... fenét, tehát most figyelj, én is szoktam bringázni rövid fal, mert papucs, stb. Pedig minden egyes ilyen, amikor csináltuk nektek a túravezetői képzést, elmondjuk, hogy miben nem szabad, de tehát nem ezeken múlik.
És örülök, hogy a szenvedélynél kötöttünk ki, mert 2 hét múlva a következő műsorban itt fogjuk folytatni a kerékpározás, a versenyzés és a Tour de Hongrie iránti és az azt körüllengő szenvedéllyel.
Én még egy dolgot mindenképpen hozzá szeretnék tenni a következő adások vonatkozólag, hogy lesznek a kerékpározás, a sportból, a túrázásból egyébként ismert személyiségek, akik kerékpároznak is. Tehát nem feltétlenül minket, kettőnket kell majd hallgatnotok, néznetek, hanem jövünk mindenféle nagyon szuper és érdekes vendéggel.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Pedál, a Trend FM vadiúj kerékpáros, kerékpárkulturális és bringás műsora. 2 hét múlva találkozunk újra. Takács Tamást és Dankó Bencét hallottátok. Jó rádiózást, és köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet. A második adásban Eisenkammer Károly lesz a vendégünk, akivel megtanuljuk, hogyan kell nézni a Tour de Hongrie-t.